Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, idén is lesz táncpark a Millenárisban, a Nemzeti Táncszínház szervezésében. Ez ugye azt jelenti, hogy nem a négy fal között, hanem szabad ég alatt láthatunk fantasztikus kortárs táncbemutatókat, és így lesz ez július 18-án is, amikor a PR Evolution Company mutatja be Party Time című új darabját, és itt is van az együttes művészeti vezetője, koreográfusa Nemes Zsófi a vonalban. Szia Zsófi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, és mindenki. Akinek nagyon szép napot kívánok, és én is nagyon szépen köszönöm a megkereséseteket.
Elolvastam az ismertetőjét a darabnak, és hát meglehetősen szövevényes a cselekmény. Azt kell, hogy mondjam, hogy táncdarabok nem is szoktak ennyire bonyolultak lenni. Ez egészen olyan, mint egy ilyen, hát kisebb, vagy talán nagyobb film.
Igen, egy izgalmas dramaturgiát találtunk. A testvérem Nemes Orsolya, ő írta ennek meg a történetét valójában, tehát ő alkotta meg az egész kis szövevényes cselekménysort, de jól feldolgozható egy darab szöveg kell nekünk benne, hogy érthető legyen a cselekmény, de különben maga a szituációk nagyon izgalmasak benne, meg hát igazán egy ilyen könnyed nyári esti szórakoztató előadásnak szánjuk. Egy kicsit az esti koktél, ami ugye volt néhány
éve. Igen, igen, igen.
Ugyanígy a táncparkon volt bemutatója. Hát annak a mintájára élőzenével egy megint csak ilyen dallamosabb, kevert zenei világot fogunk csinálni, ami azt jelenti, hogy a mai poppos világból van egy Cigány Juci nevezetű emberkénk, aki már az esti koktélban is a főszereplő énekesnőnk volt, de azóta ő sok mindenen keresztül ment, és most egy saját zenekart készített, tehát 3 hónapja megalapította. Többek között különben Geszti Péterrel dolgozik együtt, meg a Dalci műsorban is részt vett, de hát ő volt Leszirkőben, meg operetben, Víg Színházban, és mi is így dolgoztunk vele, és most, mivel egy új formációt csinált, az ő dalait is bele szeretnénk illeszteni, illetve beleillesztjük, mert ugye már elkezdtük a munkálatokat, és ez mellette meg egy régebbi slágerek fognak elhangozni, amik nem is biztos, hogy annyira nagyon ismertek, viszont a zenei világ az nagyon kis, kedves, buhókás és szerethető. Tehát ahhoz a cselekményhez és dramaturgiához nagyon jól illeszkedik, ami az alapja az egész történetnek.
Zsófi, ez nagyon komolyan hangzik, de hány fő zenekart kell elképzelni?
Nagyon le van redukálva, 3 fős zenekarunk lesz, tehát hogy egy ilyen alapot kell elképzelni, ami azért izgalmas, mert ugye a poppocs zene is ugyanúgy át lesz erre hangszerelve, lesz egy zongoránk, egy dobosunk és egy nagy bőgünk. Tehát erre lesz áthangszerelve, meg ugye az énekesünk. És azért valójában a kétfajta zenei világ az bizonyos szinten a hangzás világa miatt mégis illeszkedik egymáshoz, mert hogy ugyanazok a hangszerek fogják előadni, bár a stílusok egy picikét, hol maiak lesznek, hol kevésbé maiak lesznek, de ez bizonyos szinten egy szándékos dolog is, hogy összeillesszük ezt a kedves kis bájos romantikus történetet, áthozzuk egy kicsit a mai világba is, hogy tudják ezt befogadni az emberek, mert szerintem maga a dallamos slágerek is befogadhatóvá teszik, de azt gondolom, hogy ez így egészebb, hogy a mai kor is megszólal benne.
Téged mindig nagyon vonzott a 20. század elejének a világa, ez a 20-as, 30-as évek, és hogyha jól tudom, itt is ez köszön vissza, talán erre utaltál a zenével is, hogy abban azért lesz egy kis vegyítés, 21. és 20. századi, de hogy alapvetően ez a történet, ahogy én elolvastam, ez olyan nekem olyan Orient Express-es, nem tudom.
Igen, igazán ez egy arra, tehát hogy egy hajó.
Hajó, aha.
Fog megtörténni az egész az egész történet, tehát egy utazás, tehát valójában igen, egy ilyen Orient Express, hogy ez a Níluson van egy hajó, vagy az Orient Express, de hát azt tudjuk, hogy hajó, mert azért ez valamilyen szinten meg is jelenik benne, de igen, ez egy ilyen utazós történet, és valójában hát össze vannak zárva az embereink, és ugye a magándetektívünk keres egy örökös lányt, és hát a bőröncserék miatt, amik az első jelenetekben megtörténnek, ezért mást fog az örökösnek hinni, aki az valójában. Aha. De aztán a végén ugye csak-csak kiderülnek a dolgok, és akkor minden a helyére áll, de hát sajnos természetesen közben egymásba is szeretnek, úgyhogy szerelmi történet is lesz benne, úgyhogy hogy egy ilyen nagy kavalkád, de inkább egy kedves, mosolygos történetté válik az egész dolog.
Na most azok alapján, amit elmondtál, olyan 50-60 táncosra tippelnék. De hogyha jól tudom, akkor ezért sokkal kevesebben lesznek.
Így van. Nem kell ehhez ilyen sok táncos. Valamilyen szinten használni fogjuk ugye a zenekart is, meg ugye a Cigány Juditot, az énekesünket is, de hát ők mondjuk vannak négyen, van négy táncosunk, és két tanulónk is, tehát összesen hatan lesznek a színpadon, akik csak táncolnak, de hát azért mondom, mozgás szintjén, megjelenés szintjén ugye a zenekart is szeretnénk használni.
Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Nem tudom, van-e esetleg az alkotótársak közül olyan, akit név szerint is megemlítenél?
Igazán én szívesen, ez egy ilyen, most egy ilyen nagyon érdekes ugye felállás, mert ugye az egyik testvérem, a Nemes Orsi, ő írta a kis történetet, tehát ő a dramaturgia, a Nemes Nóra, ő meg a jelmezért felelős. A dísztetet a kis Tibor fogja készíteni, ő készíti, és még akit tudok említeni, Kovács Adrián, aki a zenei szerkesztője lesz az előadásnak, illetve ő a szerkesztője az előadásnak.
Gondolom, majd viszitek tovább ezt a darabot a jövő évadban. Kell valamit változtatni ilyenkor attól, hogy szabadtéren lesztek? Aztán bementek a négy fal közé? Jelent ez valamifajta különbséget?
Persze, persze, persze. Hát az egész mások, csak a világítást nézzük, de ugye más a tér is. Tehát ott azért azt át kell gondolni, hogy tudja az ember ügyesen azt megoldani, hogy az előnyére változzon a dolog. Tehát, hogy a két különböző helyszínből hogy tudja a lehető legjobbat kihozni. És azért persze a darab az úgy is megmarad, mert az meg tud maradni. Tehát, hogy azért a lényege megmarad, de azért át kell dolgozni egy-egy részét. Nem annyira a koreográfiára gondolok, mint arra, hogy ilyen logisztikára, hogy a zenekar az, hogy legyen, és főleg a világítás, mert a világítás az meg általában, hát ott újra kell készíteni gyakorlatilag.
Hát nyilván meg lemegy a nap, meg nem tudom, tehát hogy azért nem annyira egyszerű ez. De ha már erről beszéltünk, hogy négy fal között, meg hogy majd bementek az évadban, hogy van-e hova bemenni? Nyilván a Nemzeti Táncszínházban sokat lehet veletek találkozni, illetve korábban ugye a Csokonai Nemzeti Színházban ti voltatok a tánctagozat, de azt hiszem, hogy ennek az időszaknak már vége. Nem tudom, hogy vagytok ti most, mint független társulat.
Hát így vagyunk, mint független társulat. Ugye nekünk azért ez nagyon nehéz, ez a függetlenlét, mert egészen más támogatást kapunk, mint 2022-ben, és igazán valódi szakmai indok nélkül, úgyhogy nekünk azt mind szellemileg, mind mentálisan, mind fizikálisan is fel kell dolgozni, hogy egy másfajta munkát követelez most tőlünk, de én szeretek így előre menni, hogy oké, akkor ez van, akkor mit tudunk ezzel a helyzettel kezdeni. Szerencsére a Nemzeti Táncszínház nagyon nyitott ezekben, és azt gondolom, hogy ők azért nagyon a szakma mellé állnak, és próbálnak tényleg mindenkinek befogadást és helyet nyújtani, amennyit csak tudnak. Hát persze ők is behatároltak, ami evidens, hát.
Világos. Arra is irányult a kérdésem, hogy aki szeretne veletek többet találkozni, az esetleg merre keressen, merre kutasson titeket, hiszen van repertoárom több más előadásokat.
Most főleg a Táncszínházban vagyunk, ősztől hogyha jól megy, akkor Török Bálinton is több megjelenési lehetőségünk lesz, és aztán látjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok. Most a Lázár Ervin programban tudtunk nagyon sokat részt venni, az nagyon fantasztikus, tehát én annak a programnak nagyon hálás voltam, nagyon hálás vagyok, mert olyan helyekre tudtunk elmenni, hogy ilyen kis falvakban, szóval, és elképesztő, hogy a gyerekek milyen hálásak, és mit adnak vissza.
Hát persze, de ezek azért gyerekprogramok.
Hát ez azért is jussági cungor és tünde. Tehát ezt játszottuk itt is, a táncszínházban is játszottuk. Úgyhogy most egyelőre így vagyunk, és akkor én mondom, keresem az utakat, hogy tudunk. Tényleg most a táncszakma így, hát nagyon nehéz helyzetben van, nem csak mi. Még azért egy-egy együttesnek megvan a támogatása, de ugye ezek a támogatások, ezek már több éve ugyanannyik általában, sokaknál, és ugye az infláció az meg nem ugyanannyi. Tehát, hogy azért elég nehéz, hogy bekerülnek
hát igen.
Az együttesek, és ugye pont valakivel beszélgettem, és ő mondta, hogy hát ez most már az utolsó pillanat a táncszakmának, tehát, hogy fel kell ébrednie mindenkinek, hogy segítsen nekünk, hogy a rendszerünk megváltozzon, és egy picit jobb helyzetbe tudjon kerülni. Persze, ezt ebben a korszakban nehéz, csak ez az a szakma, ahol mondjuk nyugdíj sincsen, tehát itt olyan alapproblémák vannak, ami
hát,
már
hajaj.
Más szakmáknál nem feltétlenül vannak, és azért kell erről beszélni, ezekről a dolgokról, mert itt olyan rendszerhibák vannak, olyan alapproblémák, amik megoldásra várnak, tehát amik már nem várhatnak tovább, mert hova.
Hát igen, azt gondolom alapvetően a megbecsülés az a szó, amit keresel, ami hiányzik.
Igen,
és ez nem csak anyagi, hanem valahogy az egésznek, meg a művészetnek a szerepe, és a társadalomban betöltött szerepe, az nincs a helyén, hogy nagyon finoman fogalmazzak.
Igen, igen, de a táncnak ezen belül még inkább, mert... Hogy
mostohán van kezelve.
Ilyen megbúvó patakként van kezelve. Abszolút, meg kiszolgálónak van kezelve, de közben a táncnak van egy, tehát az egy fizikai munka, és egy teljesen másfajta jelenlétet, tréninget igényel. Tehát ez olyan, mint egy cirkusz, olyan, mint egy sportoló, az nem összehasonlítható, csak simán azzal, hogy hát ez egy színház, és akkor felmegy, és akkor jelen van. Tehát, hogy ez egy másfajta jelenlét.
Hát, Zsófi, reménykedjünk, mást úgyse tehetünk. Viszont akkor július 18-án Party Time a Táncpark keretében a Millenárisan a Nemzeti Táncszínház előtt, és ott látható egy nagyon-nagyon vidám előadás a PR Evolution Dance Company-tól. Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nemes Zsófi művészeti vezető koreográfus volt a vendégem. Én mindenképpen menni fogok, és hát erre kapacitáljuk a hallgatóinkat is, mert egy nagyon különleges és nagyon izgalmas előadás lesz. Azt hiszem, hogy ezt kijelenthet. Zsófi, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen, és nagyon szép napot kívánok.
Neked is. Köszi, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon izgalmas koncert méghozzá július 6-án a közeli Kolozsváron, a Bánfi palotában, és itt van ennek a koncertnek két résztvevője, Bojtos Luca és Bíró Anna a vonalban. Sziasztok!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
Igen, próbálok így a hallgatóknak segíteni abban, hogy különbséget tudjanak tenni a hangjaitok között. Tehát a Luca szólalt meg először, és az Anna másodszorra. Az Anna egyébként jelenleg is Kolozsváron van, úgyhogy őt egy picit távolabbról halljuk, bármi is legyen ennek a műszaki magyarázata. A Luca pedig egészen közelben itt a Balatonparton, ugye, Luca?
Így van, igen, el szoktam egy-két napra pihenni, mert nagyon sűrű volt az ivar, és próbálok egy picit rápihenni az előttem álló feladatokra.
Te ugye a Budapesti Operett Színháznak vagy a művésze, az Anna pedig a Kolozsvári Operában dolgozik.
Igen.
Hogyan találkoztok akkor ezen a Bánfi Palota koncerten? Ugye egyikötök helyben van, az ugye világos, de Luca, neked hogy jött a felkérés?
Ahogy említettél, a Budapesti Operett Színházban az operett műfaját képviselem, mint szubrett, és ugye ez egy operett koncert lesz, és Miklósa Erika mesteriskolájában, a Quintessencia mesteriskolában mi együtt tanulunk egyébként anyával, és Erika ajánlott be erre a koncertre, mint operettművész, és így kerültem be ebbe a koncertműsorba. És majd úgy fogunk találkozni, hogy lesznek próbák a koncertre, és akkor előtt ott fogunk találkozni majd a helyi művészekkel.
Igen, beszéljünk egy pár szót erről a Palota koncertről, ez hetedik alkalommal rendezik meg, és akkor ez ugye csak szintiszta operett műfajilag.
Igen, igen, operett gála.
Anna, te azért te inkább az operához érzed közel magadat, ugye?
Igen, én inkább, hát ezt tanultam, de itt a Kolozsvári Magyar Operában nálunk rengeteg operett előadás van, mivel ezzel igazán megszólítjuk a magyar közönséget, és ilyenkor mindig teltház van. Úgyhogy nálunk a Csárdás királynő, a Cirkusz hercegnő, a Marica grófnő és társaik nagyon sokszor programon vannak.
Aha, és ezzel jobban meg tudjátok szólítani az ottani magyarságot, mint az operákkal?
Igen, igen, mindenképp az operett előadásokra nagyobb az igény a Kolozsvári Magyar Operában.
És Luca, te meg akkor inkább operettes vagy, lehet ezt így mondani?
Azt hiszem, igen, ugye én is az Zeneakadémián végeztem operaszok, hogy operát is szoktam énekelni, koncerteken is és előadásokban is, de nekem az anyaszínházam a munkahelyem, elsősorban a Budapesti Operett Színház, úgyhogy én legtöbb az operettet játszom. Ez a főállásom, és én is így érzem, hogy az operett az egy igazi hungarikum, valahogy nagyon a saját mi műfajunk, amit nagyon érez a magyar közönség, és nagyon szeretik, és volt lehetőségem többször ebbében operettet és operát is énekelni, és mindig azt éreztem, hogy hatalmas szeretettel fogadtak minket is, és a műfajt is, és nagyon odaig voltak azért, hogyha operettdallamokat hallhattak. Én is mindig ezt tapasztalom, hogy nagyon szeretik a műfajt.
Meg kéne próbálni artikulálni egy kicsit az opera és az operett közötti különbséget a hallgatóknak. Azt szokták mondani, hogy az operában mindig meghal valaki a végén, tehát ugye ez egy alapvető különbség, hogy az operett az meg azért inkább egy ilyen vidám dolog, de nem tudom, hogy például énektechnikailag másképp kell énekelni az operát, mint az operettet.
Én ehhez azt fűzném hozzá, hogy mindenki sokszor lenézik idézőjelesen az opera mellett az operett műfaját, viszont sokkal nehezebb olyan szempontból, hogy szöveget is kell mondani a színpadon az éneklés mellett, és akkor ezt a két dolgot összehangolni, hogy egyszer beszélsz, és nyilván színpadon artikulálan, hangosabban beszélsz, és megvan annak a veszélye, hogy lehet nem szólal meg utána, meg úgy a hangod, az ének hangod, ahogy az operában ugye végig belkántósan énekelünk, és megvan ugye annak a technikája, hogy 2,5 órán keresztül végig tudjunk vinni egy szerepet hangilag, és az operában pedig nagyon erős ez, hogy hozzuk a karaktert a szövegben, az éneklésben, közben pedig végig tartani a kapcsolatot a közönséggel, és ugye ez egy szórakoztató műfaj alapvetően.
Igen, abszolút egyetértek Annával. Szerintem ez két teljesen különböző műfaj, és nem hangtechnikai és énektechnikai szempontból, mert az operetben ugyanúgy klasszikus hangképzésen operai hangon kell énekelni, hanem az a különbség, hogy amit Anna is említett, hogy táncolni, prózázni és énekelni kell egyszerre, ami iszonyatosan nehéz, és sokszor egyszerre kell táncolni és énekelni, és ez nagyon nehéz összeegyeztetni, hogy énektechnikailag a levegő támasz megtartásával ezt hogyan lehet összekombinálni profi módon.
Hát ezt a hallgatóink szerintem nem nagyon tudják elképzelni, hogy a levegő támasszal mi van pontosan, de Luca, te azt mondtad, hogy szubrett vagy, és ezt kicsit úgy mondtad, mint ahogy az operisták azt szokták mondani, hogy én bariton vagyok, vagy én szoprán vagyok, de hogy tudjuk, a szubrett az más, az tulajdonképpen egy karakter, ugye? Egy karakter jellemzője, és akkor van még a primadonna, a bonviván és a táncos komikus, hogyha jól emlékszem én.
Így van, sokszor az operában inkább hangfajok alapján különböztetik meg egymást, különböző énekesek. Úgy hivatkoznak magukra, hogy szoprán, alt, mezzoszoprán, tenor, bariton, basszus. Az operettben meg ugye fix szerepköri felrakások vannak, van a hűszerelmes páros, a primadonna és a bombiván, ahogy mondtad, és van a vicces, cuki, aranyos mindelében kanál, mozgékony, robanékony páros, a szubletáncos komikus, akik a viccesebb, humorosabb ágát viszik az operett történetnek.
Igen, azt szokták mondani, hogy mindenki a primadonnába szerelmes, de mindenki a szubrettel szeretne intim kapcsolatba kerülni, legalábbis ez így szokott lenni színházi körökben. Nyilván a dolog azért az ennél egy picit árnyaltabb. De Anna, és akkor hogy kell elképzelni egy ilyen koncertet? Te részt vettél már ezen akár fellépőként, akár közönségként, már mint a Bánfi Palota koncerten?
Én egyszer vagy kétszer talán közönségként vettem részt. Nem a Bánfi Palota koncerten, hanem láttam az operettissimósokat a kolozsvári magyar napokon fellépni, még egyetemista koromban is már akkor egyszer tanít ők képviselnek, és egyszer az otthonomban is, régenben is felléptek, és akkor is hallgattam őket. Na meg amikor volt a jubileumi koncertjük, azon is részt vettem, de akkor már mint kollégáim oda már benfentesként érkeztem, felmehettem a színpadra, és gratuláltam nekik, az már teljesen más élmény volt.
Mi a rangja ennek a koncertnek, akár Erdély, akár Kolozsvár zenei életében?
Én úgy gondolom, hogy az operettisztium az egy ilyen különlegesség itt Erdélyben. Senki nem üzi ezt ilyen szinten, mint ők. Ezért is nagyon örültem, amikor Robi felkért a koncertre, hogy én is énekeljek.
Robit mutass be egy pár szóban, mert így hirtelen nem tudjuk, hogy kiről van szó.
Jaj, tehát Plesa Robert az operettissimónak az egyik frontembere, és ő is a főszervezője, és ő vele kolléga vagyok itt a Kolozsvári Magyar Operában, meg a többiekkel is, akik mind fellépnek.
Világos. Arra próbáltam rákérdezni, hogy tulajdonképpen milyennek a koncertnek a rangja. Ugye ez a Palota udvarán rendezitek meg a koncertet, körülbelül hány ember fér el?
Hát ezt nem tudom megmondani neked. Sok, az igen. Sokan elférnek.
Luca, te énekeltél már határon túl, biztosan voltatok már turnén, nem?
Így van, kb-ben már többször volt szerencsém énekelni. Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron. Operát is és operettet is egyébként, viszont a Bánfi Palota koncerten ez lesz az első alkalom, hogy felléphetek, és úgy tudom, hogy ez az egyik legnagyobb, legrangosabb operett esemény Erdélyben. Úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetés, és hatalmas öröm, hogy részt vehetek ezen a gála koncerten. Nagyon izgalmas lesz egyébként megismerni a társulatnak a tagjait. Néhány művészhez már volt szerencsém. A Pataki Adorjánál többször énekeltem együtt a Miskolci Nemzeti Színházban, Marosvásárhelyen, de nagyon kíváncsi vagyok a többi művészre is.
Hát biztos nagy élmény lesz nektek is, meg a közönségnek is, és arra kapacitáljuk a hallgatóinkat, hogy aki esetleg Kolozsváron jár július 6-án, az mindenképpen menjen el erre a különleges koncertre, a Bánfi Palota koncertre. Nem fogja megbánni, akár vonzódik az operett műfajához, akár kevésbé vonzódik hozzá. Szerintem ez olyan élmény, amit tényleg mindenkinek hallania kell. Mit lehet tudni a műsorról, mit hallhat a közönség?
Behár Ferenc, Kálmán Imre és Huszka Jenőnek a legszebb, legismertebb, legfüldamászóbb dalamai fognak felcsendülni, valamint igazi érdekességek és különlegességek, amiket nem hallhat gyakran a közönség. Mi is partneremmel, Dénes Viktorral több táncos komikus szubrendulettel készülünk, a Bajadérból, Marica Grófnőből, Mária Főhadnagyból, az Operettszínház úr bemutatójából, a Cirkuszhercegnőből is készülünk egy duettel, de a többi az maradjon meglepetés, a részletekről még nem szeretnénk beszélni.
Tényleg azt szeretnénk, hogy meglepetés legyen a nézőknek, meg akik eljönnek is. Érdekességként hallottam Plesa Robi főszervező kollégámtól, hogy ugye ez a 7. Bánfi Palota koncert, és 6 év alatt ugye összesen 10 operettnek a teljes zenei anyaga csendült fel, mert ugye egy program, tehát egy koncert keretén belül 25-30 szám hangzik el, de ennyi fér bele a programba, és így az évek során több mint 10 operett teljes zenei anyag rendül fel, és idén ez bővül, több mint 13 olyan új szám fog felcsendülni, amit eddig még nem hallhatott a nagy érdemű kolozsvári közönség. Úgyhogy kihívásként tekintünk erre is.
Fantasztikus. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Bíró Anna és Bojtos Luca voltak a vendégeim, mindketten a Quintessencia Mesteriskola hallgatói, úgyhogy hát mit kell ilyenkor mondani. Nagyon jó munkát kívánok nektek, nagyon jó fellépést, kéz- és lábtörést és egy kalappal, és stb. Stb. Hajrá!
Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat is, és hogy itt lehettünk.
Köszönöm szépen,
köszönjük.
Én is. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!
Sziasztok, szia!
És most! Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.